És már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Hollós Katával, az Átszervezés Alapítvány alapítójával, kuratóriumának tagjával, aki maga is élő donoros vese transzplantált. Ennek most már hány éve?
Április 27-én volt 12. De jó, hogy egyébként bocsáss meg, mondod, mert csomószor belefutok abba, hogy amikor így beszélek a transzplantációról, nem a vicces, hogy mondják, hogy jó, ők ezt érték, de hát te biztos nem vagy transzplantált. Hát mondom, dehogy nem. És ez a jé, nem is úgy nézel ki, és akkor mindig vissza szoktam kérdezni, hogy kéne kinézzek. Igen. Tehát mi az elvárt külső egy vese transzplantáltnak. Én a többi transzplantációra nem nagyon nyilatkoznék, mert azért van szív, tüdő, STV, de egy vese transzplantáltak, tehát nem vagyunk ufók, mindannyian úgy nézünk ki szerintem, mint egy átlagember, aki figyel arra, hogy mit eszik és sportol, az formában van, aki nem figyel arra, az esetleg meghízik, ami zárójelbe jegyzem meg, nyilván nem túl szerencsés, tehát azért nekem semmiféle betegségtudatom nincsen, de nyilván figyelnünk kell magunkra, hát ott a felelősség is, hogy egy másik ember veséje van bennünk, tehát
hát tulajdonképp egy különbség van, hogy a vese transzplantáltaknak ezt a vesét, amit ti kaptok, előre ide, ugye, hasfal elé ültetik be? Tehát, hogy
a csípőárokban ennek
az a... Csípőárokban, de én ezt már hányszor, és mindig elrontom. De lényeg az, hogy előre ültetik.
De viszont már tudod, hogy előre, amit én mondjuk a műtét előtt egy hónappal tudtam meg, mert akkor még nem volt átszervezés alapítvány, én sajnos nem tudtam senki transzplantáltal beszélni, pedig ez úgy egy elég fontos információ, hogy nem, ha nem csinál bajt, tehát vannak olyan betegségek, például policisztás, amit van, hogy ki kell venni előtte vesét, de az én két vesém például bent van aranyosan a helyén, ott picit még lehet, hogy működik is, mondjuk hormonháztartás, vagy ilyenbe beleszól, de nem veszik ki a vesét, ha csak nem muszáj, és nem csinál bajt. Tehát a
igen,
két vesénk
tudom,
bent van.
Ezt tudom, hogy igen, csak egyszerűen őket kikapcsolják a működésből, vagy én olyat ismerek, akinek ilyen volt, de ez egy másik helyzet.
És nekem nem kapcsolták ki, ugyanúgy ott még, hát nyilván nem működget már, egy kicsit össze is zsugorodtak, most például megállt, ugye az is nálunk is van évente kontroll, ilyen óriás kontroll, és mindig megnézzük, és picit mennek összefele, de úgy aranyosan el vannak, és igen, nekem tulajdonképpen a hasüregben van a krumpli nevezetű édesanyámtól kapott vesém.
Ezért aztán nyilván arra jobban kell figyelned, hogy ne érje sérülést, tehát nyilván nem extrém sportolhatsz, meg azért jó lenne nem, tehát nem kitenni magad olyan helyzetnek, amikor bárhogy is ott az megüt, de gondolom, hogy pontosan így a fertőzések és minden ellen is védekezni kell, hiszen transzplantáltak folyamatosan szednek immungyengítőt, nem tudom ezt, hogy mi a helyes szakkifejezés.
Immunszupresszió, vagy immuncsökkentő, igen. De a gyengítő is tökéletes.
Azért, hogy a szervezet nehogy egyébként annak rendje módja szerint tegye a dolgát, és felismerve az idegen testet kinelökje.
Hát, Marian, nem is kell már bejöjjek. Szerintem magaddal ezt már nagyon jól meg tudod beszélni.
Te annyi mindent meg tudnék magammal beszélni. És egyébként képzeld, hogy a családom ezt annyira nem értékeli, hogy én sok problémát megbeszélek magammal. De itt,
legjobb társaság.
Itt sem jönne jól, mert az mégis hogy jön neki, hogy Fehér Marian beszélget magával.
Szóval... Próbáljátok ilyet. Fehér Marian.
Szóval, hogy néz ki a... De hát van-e azért, mégiscsak van ehhez kérdés, tehát hogy néz ki a mindennapjaidban az erre való odafigyelés?
Nézd, mindenre tudok ellenpéldát. Én két dolgot hagytam el, amit úgy gondoltam, hogy én félnék, és félve nem lehet csinálni, az a motorozásom, ami előtte volt, illetve a havas, tehát sí vagy snowboard. De az egyik nagyon kedves transzplantált barátnőm motorral közlekedik nyáron, és télen jár síelni. Nekem...
Ez a te döntésed.
Ez abszolút a saját döntésem. Én úgy voltam vele, hogy én félnék, és igazából már egyik porciám se kívánja a hideget, ez egy másik nagyon fontos dolog volt nálam, amit gondolok most a havasportokra. De ő meg rendesen csinálja, és néha nagyon irigylem, hogy amikor fele annyi idő alatt ott van valahol a motorjával, mint én az autóval, de én viszont úgy érzem saját magamat, hogy nekem egyfolytában azt kattogna a fejembe, hogy úgy csak föl ne lökjenek, csak nehogy, úgy meg nem lehet, mert akkor biztos, hogy fellöknek és taknyolok egy óriásit, és mivel ugye nem, tehát nekem nincs olyan nagy védőréteg a pocakomon, hogy megvédje ezt a vesét, tehát ki is lehet tapintani. Én így úgy gondoltam, hogy ennyit nekem bőven megér. Illetve hát az immunszupresszió így van, az nagyon fontos, hogy megadott 24, illetve 12 óránként szedjük, de azt is a legtöbben, tehát én is szerintem egy fél év telt el így, hogy én minden nap reggel és este 9-kor veszem eszembe a kis bogyóimat, és ez ide, tehát nagyon furcsa, hogy az embernek a szervezete megtanulja. Tehát én 3-4-9-kor már tudom, hogy mindjárt. Uh-huh. És egyébként időzónától nagyon vicces független. Tehát ha valahol külföldön vagyok, valahogy akkor is nem tudom. Az ember annyira megszokja, hogy az nekem teljesen természetes, de ez nagyon fontos, ezt mondom szintén, ha valaki érintett hallgat, hogy erre nagyon kell figyelni, így van.
A közösségbejárás, közeledés nálad hogy van? Főleg mondjuk nyilván nem a nyári, hanem inkább a téli időszakban.
Hát az elején ugye 3 hónap van, 90 nap, amikor leginkább otthoni környezetben jó tartózkodni, és mondjuk bemenni a kontrollra is maszkban, ha tömegközlekedik valaki. Én az első 1-2 évben mondjuk nem nagyon jártam plázába, meg moziba, meg ilyen, nem tudom, név nélküli hiper-szupermarketekbe. Azt igyekeztem kerülni, főleg influenza szezonba. Azóta járok, az influenzától azért egyrészt én be vagyok oltva influenzára, előtte is, tehát mielőtt jött ez az oltás és COVID-őrület, akkor is hallgattam Kulcsár doktornőre, aki a transzplantáknak egy ilyen szakértője, oltás és ilyen fertőzések ügyében. Ő azt mondta, hogy érdemes, én nem nagyon voltam beteg, amióta transzplantált vagyok. Nyilván, ha valaki beteg, és a baráti körömben azt tudják, hogy akkor, ha mondjuk van egy vendégség, vagy elmegyünk valahova vacsorázni, stb., akkor nem jönnek a közelembe úgy, hogy nem tudom, én köhög vagy. Vagy épp most már azt mondja, hogy nem beteg, de még azért kicsit köhög, tehát őket igyekszem kerülni, de hát figyelj, dolgozom, aktív társadalmi életet élek, sportolok, stb., tehát nem, szerintem én nem élek különösebben másképp, mint egy úgynevezett egészséges ember.
Hogyha visszatérhetünk egy kicsit a beavatkozásra, tehát amikor hogyne megtörténik a műtét, az mit jelent a transzplantáltnak, mit jelent a donornak?
Én úgy gondolom, hogy ez a donornak egy nagyobb műtét, időben mindenképpen hosszabb. Először a donort viszik el egy közös, optimális esetben egy közös szobából, kiveszik a vesét, megnézik, hogy tényleg olyan-e, hogy ezt látták, minden rendben van-e, átmossák, és akkor utána kezdik, aki kapja. Az életem leghosszabb másfél, akkor másfél óra volt, azt hiszem, most egy picit talán többet szoktak várni, amikor a mamát ugye kitolták mellőlem, és akkor vártam, hogy mikor kerülök én sorra, az nem volt annyira vidám. Illetve vidám volt, csak az egy olyan, arra mai napig emlékszem nagyon.
A donornak mi következik a műtét után? Tehát neki van-e bármi olyan, amire nyilván valamelyesnek is kell figyelnie, hiszen onnantól ő egyvesével él. Tehát ilyen értelemben nyilván neki is jobban oda kell figyelni, de van-e valami, ami még őt érinti ilyen utógondozás szintjén az éves felülvizsgálaton túl?
Hát őt a sebész még mindenképpen megnézi egyszer a műtét után, hogy ez egy laparoszkópos beavatkozás. Optimális esetben 3 nap múlva haza is mehet, ha nem történik semmi, és akkor 1-2 hét múlva még nyilván ránéznek, de ugye a gyógyulási idő az 6 hét, tehát nem szerencsés, illetve nem emelhet közben, hát, mint egy hasi műtétnél.
Tehát valami, ami mondjuk aztán meggyógyul. Tehát nincs
arra kell figyelni, hogy igyon rendesen vizet lehetőleg. Tehát a különböző szénsavas üdítők, meg ilyesmi, az értem én, hogy folyadék, de az nem annyira szerencsés, ha abból iszik valaki 2 liter.
Biztos mindenkit foglalkoztat egy ilyen helyzetben az, hogy számít-e mondjuk a korkülönbség, és erre te jó példa vagy, ugye 12 éve élsz édesanyád vesével, tehát akárhogy is nézzük, gondolom, egy ilyen 70 pluszos életkorú vesével élsz a te magad hamvas korában.
A hamvas korom az igen, közel fél évszázados. Hogyne? Nálam abszolút felismerült kérdés, és én meg is kérdeztem a Noremport doktort, úgyhogy ott ült a mama, hogy köztünk 30 év van, és hát kérdeztem, hogy hát most akkor így ez így mi lesz, mert ugye hát mama is 78 éves, tehát igen, egy 78 éves esély van, és ő azt mondta, hogy az emberek többnyire nem, tehát az emberek szervei, ha önmagába kivennénk a szervezetből, és így mesterségesen tartanánk életbe, egy szívet, egy vesét, egy nem tudom, még sorolhatnám, akkor azért 100 plusz évet simán kibírnának, általában nem abba szoktak az emberek meghalni, hogy leáll a veséjük. Tehát én igyekszem vigyázni rá, megadni mindezt, amivel én segíteni tudok, hogy minél tovább jó legyen. Jó, ezt de hogy ne felmerült, abszolút kicsit szégyeltem is, úgy nem mertem kimondani ott.
Persze,
nem mellé beszéltem, hímáztam, akkor még nem adta oda, akkor még csak ilyen milyen előzetes megbeszélésünk volt, és akkor a mama mondta, hogy jó, hát kérdezz már meg, hát értem, hogy mit akarsz, hogy nem örege a vesém. Hát mondom, igen. De nagyon, nagyon jól teszi a dolgát, aranyos.
Szerintem ez nagyon jogos, csak azért akartam, hogy ez ki legyen mondva.
Köszönöm,
hogyha
igen.
Valaki érintett, akkor például ne legyen az, hogy ilyen irányba zárolja a gondolatait, mert kaphat idősebb.
Abszolút kaphat, és időt nyerünk, tehát annyi minden kutatás, stb. Van így ugye a levegőbe, egészségügybe is, aztán mikor ér ide, vagy egyáltalán mikor lesz a nagy közönség számára elérhető, az egy dolog, de nagyon sok mindent tesztelnek. Tehát igen, lehet, hogy ideálisan lenne egy 30 éves, nem tudom, férfi veséje, de ha éppen olyan nincs, akkor azt annak kell örülném, hogy van, hiszen ha 5-10-15 évet, 25-öt, akármennyit idézőjelben mondom, a nyerünk, azzal időt nyerünk, tehát életet nyerünk.
Arra emlékszem, hogy amikor te beszéltél erről, akkor mondtad, hogy nagyon bravúros volt. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy a vesét betették, ő elkezdett dolgozni rövid időn belül, nagyon-nagyon sok folyadéktól megszabadultál, ami hát ugye nyilván feszített, meg nagyon rossz közérzetet okozott. Ez egy jó történet, ez egy pozitív történet, és melyek után említettük, hogy 12 éve volt, itt ülsz nálam, nagyon egészséges vagy, és jól érzed magad, ez tényleg egy pozitív sztori. Mi az, amit ti tudtok segíteni? Meg egyébként hogy vagytok ti, mint alapítvány a betegek mellett, akár a műtét után?
Mi ezt az alapítványt négyen csináljuk leginkább, most majd lehet, hogy még lesz két segítőnk. Mindannyian dolgozunk mellette, tehát van. Mi nem ebből élünk, ez egy non-profit, abszolút. Azt szoktam mondani én, hogy ez a hobbim, tehát a sok egyéb hobbim mellett ez is, mert én nagyon szeretek segíteni, és nagyon szeretek, de ezt szerintem a többiek nevében is mondhatom, hogy látom, hogy utána tényleg van eredmény annak, amit csinálunk, de mi ezt teljesen non-profit jelleggel tesszük, tehát nagyon sok idő, ugye ez nagyon sok beszélgetés, telefonon, chatbe, e-mailen. Az utána részek persze, hát ugye a social médiának köszönhetően azért tartjuk a kapcsolatot, de nem annyira intenzív, hiszen jött helyette három másik, aki meg éppen előtte van, és akkor kell segíteni.
Hát meg utána azért szerencsés esetben mindenki éli az életét.
Persze, de ettől még kapcsolatban vagyunk, ha pont van egy olyan pár, aki olyan helyzetben van, mint emlékszem, hogy ki volt olyan helyzetben, akkor ráírok, hogy sziasztok, tudtok-e segíteni beszélni velük, tehát hogy ez is valóban egy, és mindig megfogadom, hogy most egy rendes adatbázist kell építenünk, hogy ne csak az legyen, hogy ez fejben van meg, tényleg ezt jó is, hogy beszélünk róla. És hát, hogyha valaki tehát úgymond idegen, semmi közünk hozzá, csak segítséget kér, és nem is élő donoros, hanem csak listán vár, annak is természetesen segítünk, de nekünk a fő preferencia az, hogy minél több élő donoros műtét legyen, hiszen az egy gyors, hatékony, és viszonylag stresszmentes, tehát nincs az, hogy valaki éveket vár, kvázi összecsomagolva, hiszen ha kapja azt a bizonyos telefont, akkor menni kell, akkor ott még ugye több párt hívnak be egy riasztásra, ott még akkor van még egy stressz, hogy azt kapja a vesét, aki a legközelebb, tehát aki a legalkalmasabb, vagy nincs megfázva, vagy ilyesmi, és az is biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz lehet úgy bemenni egy riasztásra, hogy megy érted a mentő, vagy mész a saját autód, az mindegy, ott ülsz, még két másik emberrel, és azt nézegeted, hogy basszus, most nekem lesz szerencsém, vagy...
Nagyon kemény lehet.
Igen, igen.
Ez az alapítvány tulajdonképp a te történeted után lett, mert te felismerted azt, hogy nagyon fontos az információ, és bár tudod magadról, meg látható is, hogy te karakteres vagy, és utána tudsz menni dolgoknak, de gondolom találkoztál olyannal, meg látod azt is, amikor valaki nem. És sokkal jobb, hogyha van egy elérhető felület, ahol egy csomó mindenre választ lehet kapni, ahol meg lehet keresni embereket. De mi az, amit te az alapítvány legnagyobb erejének gondolsz? Vagy a legnagyobb teljesítménynek az elmúlt években?
Szerénységem tiltja, hogy válaszoljak. Én úgy gondolom, hogy tehát az orvosok felé nekem is van egy borzasztó nagy tiszteletem. Függetlenül attól, hogy én a legidézőjelben butább kérdést is felmerem a mai napig, és felmertem tenni, egyébként meg buta kérdés nincs.
Szerintem
de egyébként
nincs.
Egy csak személyes példa.
Kapcsolatos és foglalkoztat, azt fel kell tenni.
Igen, de nagyon sok emberben benne van az, hogy ezzel nem terhelném a doktor urat, vagy a doktornőt.
Hát ez elég nagy baj.
Nagyon érdekes egyébként, mert két nagyon régi és nagyon közeli barátom is orvos. És mind a kettőhöz járok én is. Tényleg sok mindenen keresztül mentünk már együtt, ezeket hagyjuk is, voltak vadabulik és éveink, és amikor bemegyek hozzájuk a rendelőjükbe, vagy a kórházba, és a doktornő vagy a doktor urat várja Hollós Kata, hiába barátom, nagyon régóta, nagyon közeli, még én is, amikor be vannak öltözve, én mindig azt szoktam mondani, hogy jelmezbe, hogy amikor rajtuk van a rendes fehér köpeny, az orvosi cucca, akkor még én is úgy vagyok velek, hogy ilyen...
Megilletődsz.
Igen, de teljesen furcsa, mert egyébként meg nem, mert még úgy is beszélgetünk egymással, hogy ugyanúgy beszól nekem Ákos barátom attól, hogy most éppen szike van a kezébe, de mégis olyan furi. Szóval, hogy mi pedig egy elérhető civil társaság vagyunk, és egy csomószor van olyan például, hogy ezt nem mertem megkérdezni, de azt is szoktam tanácsolni egyébként, és bocsánat, itt nem csak én, tehát itt az alapítvány többi tagját is emeljük ki, Wagner Rózsát és Mezei Gergőt, és Kardos Miklóst újabban, hiszen az ő munkájuk, tehát ez nem egy egyszemélyes buli. Itt azért az ő munkájuk is, ugye Gergő, aki ráadásul még szervát ültetett élsportoló is, tehát az ő teljesítménye az tényleg nagyon extra, mert én is ugyan sportolok, de nem versenyzem. Tehát, hogy mi civilek vagyunk, előttünk szerintem nincs az a távolságtartás, vagy az a most akkor megfogalmazom magázódva, és nem tudom, tehát tőlünk egyszerű, igen, és én azt szoktam egyébként tanácsolni mindenkinek, ez szerintem bárkinek egy jó tanács, hiszen én is így csinálom 12 év, és egyébként 7 év alapítvány után, hogy a velem kapcsolatos egészségügyi dolgokat, hogyha én megyek egy orvoshoz, akkor felírom. Hiszen az embernek egy beszélgetés közben ugye elterülődhetnek a gondolatai, és akkor egyszer csak azt veszem észre, hogy úristen, ezt elfelejtettem Wagner doktortól megkérdezni, pedig már 2 hete akarom. Tehát, hogy szerintem az egy jó tanács, hogy írja mindenki telefonjába, papírra, naptár, ahova akar, de írja le a kérdéseit, hiszen akkor biztos, hogy nem felejt el semmit.
Egyik oldalról, másik oldalról meg én azért mondtam, hogy ez elég nagy baj, hogyha nem merünk az orvostól kérdezni. Én ezt erősen képviselem, hogy szerintem van ebben, ugye, ebben a hierarchizált rendszerben, az orvos-beteg hierarchizált rendszerében, tehát ez adódik ebből, és én ezt elavultnak tartom. Tehát
teljesen igazad van.
Tehát én azt gondolom, hogy az orvos, az én orvosom, aki az én egészségemért, egy bizonyos terület egészségért felelős, az annak ugyanúgy része az, hogy információt adjon, ugyanis együttműködni leginkább úgy tudok. Tehát én ezért gondolom, hogy nem kell azt gondolni, hogy nem lehet valamit megkérdezni, és nem szabad, hogy az orvos azt éreztesse, hogy valamit nem lehet megkérdezni. Szóval ilyen nincs. Én ennek így nagyon, nagyon ellene vagyok, és én, ha ilyet tapasztalok, én abból egyébként kiszállok. Pontosan ezért, mert nem itt tartunk, és nem ez a lényeg, hogy egy olyan helyzetben, amikor magamért tenni tudnék, nem tudok, mert nem tudok esetleg mindent.
Teljesen egyetértek, de vannak olyan helyzetek, hogy nem tudsz kiszállni.
Ja, persze, világos.
Tehát egy transzplantáció, nem mondhatod azt, hogy most egy fiktív nevet mondok, bár van ilyen nevű orvos, hogy a Kovács doktor nekem nem szimpi, mert nem választott a kérdésre. Kis doktort szeretném, hogy műtsön. Tehát egy ügyeletnél ilyen nincs.
Inkább ennek az volt a lényege, hogy szerintem, hogy arra próbálok bíztatni, hogy meg kell. Tehát meg kell kérdezni.
Abszolút, abszolút.
És nem, nincs ilyen, hogy... De azért mondom, ez nem is az orvosok ellen van, hanem én ezt a nem merek, szerintem ebből és ebből adódik, és nem szabad. Tehát meg kell
kérdezni. És buta kérdés nincs.
Hát ami magaddal kapcsolatos, egészségeddel kapcsolatos, az még ha buta is, de véletlen valaki butának találja akkor is, hogyha téged foglalkoztat, akkor szerintem nem az. Úgyhogy ezért mondom, hogy én nekem minden arra mutat, hogy meg kell kérdezni.
De teljesen egyetértek, de ha mégse, akkor mi nagyon szívesen megkérdezzük.
Persze, tehát az nem rossz, hogyha van egy ilyen, sőt, hát ez kifejezetten jó, mert viszont a másik az, hogy a kommunikációs képesség, az ilyen jellegű nyíltság, meg bátorság, az nem biztos, hogy mindenkiben ott van, de ez egy másik helyzet.
Abszolút.
Úgyhogy ezért aztán tényleg nagyon jó, meg szerintem a saját sztorid miatt is nagyon jó, hogy ti elérhetőek vagytok, vagy te elérhető vagy, mert azért képzelem azt, hogy bármennyire is ez az élő donoros vesetranszplantáció egy ahogy te mondtad, egy gyorsabb, egyszerűbb megoldás, de biztos vagyok benne, hogy azért feszültséggel teli ez mindenkinek, aki ebbe a helyzetbe belekerül.
Hát már csak az első pontot nézzük, hogy szervet nem nagyon lehet kérni. Hát,
igen, tehát ezzel igen, én naponta, adja,
igen,
és kész.
Én ezzel minden esetben szembesülök, hogy fiatal lennének rokonai is, de hát, hogy így nem is tudják, meg ő most hogy mondja el nekik, nekünk vannak kiadványaink, én azt el tudom küldeni bárkinek, van egy Donorinfo nevű magazinunk, amit ott lehet hagyni spontánan, nem tudom, ebédlőasztalon, tehát nagyon sokan ezt, tehát a családon belül is lehet, hogy egy unokatesó például nem is tudja, hogy van egy beteg, akinek ő tudna segíteni. Ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy erről ugye szerintem nagyon, nagyon sok helyen ez a betegséget mi mindig szégyeljük, hogy valaki beteg. De hát ez egy olyan betegség, amin szerencsére lehet segíteni.
Hát és ez a legfontosabb ebben, tehát ezt kell meghallani, tehát ez valami olyan, amin lehet segíteni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm szépen ezt a sok információt, nagyon sok sikert kívánok nektek, az alapítványnak, és úgy neked is a továbbiakban.
Köszönjük a lehetőséget, hogy te így ezt szíveden viseled ezt a szerváltültetés dolgot. Még annyit mondhatnék, hogy meg tudnak minket átszervezésalapítvány.hu, illetve a Facebookon is rendkívül aktívak vagyunk, átszervezés alapítványot megtalálnak, és ha bármi kérdés van, vagy bármivel tudunk segíteni, akkor keressenek bátran.
Hollós Kata, az Átszervezés Alapítvány alapítója, kuratóriumának tagja volt a vendégem. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, vége a Pont Jókornak, holnap 10-kor újra jövök, addig is szép.